10 óra 16 perc van, folytatjuk a piaci beszélgetések sorozatát. Most Nagy András, az Erste befektetési ZRT elemzője van itt velünk a vonalban. Szervusz, üdvözöllek a műsorban!
Üdvözöllek, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is.
Az előző blogban Miró Józseffel az amerikai inflációs adatról beszélgettünk, és hát elég komoly hatása van annak, hogy bizony az inflációs mutatók szerte a nyugati világban most már lefordultak, és hol kisebb, hol nagyobb mértékben, de most már inkább a legtöbb országban nagyobb mértékben csökkenésnek indultak. Ez ugye magával hozott a pénzpiacokon is olyan folyamatokat, hogy csökkennek az államkötvényhozamok, talán mondhatjuk, hogy ismételten a kockázatosabb eszközök felé fordul a világ, és a befektetők, és ebből lehet következtetni arra, hogy megint kiderülhet az ég a gazdaságok fölött?
Bizonyos értelemben szerintem mondhatjuk így, igaz. A kötvénypiacok tekintetében abszolút egyetértek veled. Aztán az, hogy a gazdaságok mennyire fognak tudni beindulni, és mennyire lesz növekedés, az már inkább egy vitatható része szerintem itt a kérdésednek. És ahogy a felvezetődben elmondtad, ugye mindenhol az infláció az már tetőzött, sőt ugye Amerikát említetted, ahol már jó pár hónappal túl vagyunk az inflációnak a csúcsán, és ezeknek a folyamatoknak az eredményeként ugye a kamatemelési ciklusoknak is valahol a tetejének a közelében járunk már, mind Amerikában, mind pedig Nyugat-Európában. Így aztán a kötvénypiacon beindult egyfajta mozgolódás, egy nagyon komoly átsúlyozás. Ugye a korábbi időszakban, amikor a rövid hozamok felfelé mentek, akkor jellemző volt, hogy az emberek rövid kötvényeket, valamilyen pénzpiaci jellegű eszközöket tartottak, hogy ezeken lehetett átmeneti jelleggel a legjobb hozamot elérni. Aztán most, hogy azt látjuk, hogy ezek a rövid kamatok, ezek valószínűleg most már tetőztek. Ráadásul ugye az inflációs várakozások is, és az inflációs számok is lefelé jönnek. Így egyre többen vannak azok a befektetők, akik azt mondják, hogy megpróbálják a mostani relatíve magas kamatszintet minél hosszabb ideig befixálni maguknak. Ugye ezt mivel tehetik meg? Nyilván az egyik megoldás az, hogy a változó kamatozású kötvényekből elmozdulnak a fix kamatozású kötvények irányába, ugye nevéből adódóan ezzel következő jó pár évre tudják fixálni a kamatbevételeiket. A másik ilyen stratégia, nevezzük annak, az a futamidőnek a hosszabbítása, ugye durationnek a hosszabbítása, hogy nagyobb kamatkockázat felvállalása, azért cserébe, hogy minél hosszabb ideig élvezhessék ezeket a relatíve magas kamatokat. És ez van a harmadik csatorna is, az pedig a kockázat növelése azon a módon, hogy a kibocsátói kockázatot növeli meg az ember a portfóliójában. Ugye ez egyrészt jelentheti azt, hogy elmozdul mondjuk adott esetben a vállalati kötvények felé, vagy hogy kockázatosabb államkötvényeket vásárol. Hogyha nagy csoportot nézzünk, akkor ilyen mondjuk, hogy a fejlett piacok felől elmozdul a fejlődő piacoknak az irányába, és azt látjuk, hogy például ebbe az irányba egy elég nagy beáramlás van a kötvénypiacon, tehát a fejlődő kötvények azok előtérbe kerültek, illetve hát a másik kategória az, hogy magasabb hitelkockázatú kötvényeket vásárol, tehát olyanokat, akiknek például alacsonyabb a hitelminősítése, ugye Európai Unión belül maradva, és azon belül is az eurozónán belül maradva, klasszikusan ilyenek az olasz állampapírok.
A magyarok ebbe a körbe nem tekinthetők, nagy nem tartoznak bele?
Magyarországon is beletartoznak, természetesen a magyar kötvények is beletartoznak ebbe a fajta mozgásba, sőt, nálunk még azt is érdemes hozzátenni, hogy nálunk ugye egy extrém magas kamatszintet értünk el, ugye 18% volt az MNB-nek az egynapos instrumentuma, és olyan szempontból mi már itt a nyugat-európai piacok, vagy nyugati piacok, ugye Amerikát is beleértve előtt vagyunk, abból a szempontból, hogy nálunk már megkezdődött a kamatoknak a csökkentése, ugye, múlt hónapban 18%-ról 17%-ra csökkentette az MNB az irányadó kamatot, és az a várakozásunk, hogy a jövő héten ezt még tovább fogja folytatni, ugye 17-ről 16%-ra csökkentheti. Tehát ugye a rövid kamatoknak a csökkenése elindult, inflációban itthon is túl vagyunk a tetőponton, és igen, látjuk azt, hogy itthon is elindultak a hozamok lefelé, tehát hogy egy hozam csökkenés van a hosszú kötvényekben, de a rövidekben is elég drasztikus ez a hozam csökkenés. Ugye Magyarországon annyival komplexebb talán még a szituáció, hogy vannak ezek a nagy nemzetközi hatások, amiket eddig felvázoltunk, ami ugye, ahogy megbeszéltük, érinti a magyar kötvénypiacot is, és itt van még számos specifikus intézkedés van a kormány részéről, ami a befektetéseket igyekszik a kötvények a magyar állampapírok felé terelni, és nagyon nehéz szétválasztani itt az elmúlt hetekben ezeket a hatásokat, hogy mik azok a hatások, amik a nemzetközi piacnak köszönhetőek, és mik azok, amik pedig specifikusan magyar kormányzati intézkedések, de azt látjuk egyébként, hogy nem csak a magyar hozamok jönnek lefelé, hanem a magyar hozamokkal párhuzamosan lefelé jön egyébként a magyar kötvényeknek a kockázati felára is. Ugye ez klasszikusan mindig a német állampapírokhoz szoktuk mérni. Ugye a 10 éves magyar állampapírhozamot hasonlítjuk össze a 10 éves német állampapírhozamokkal, és azt látjuk, hogy hát több mint 2 éves mélyponton vannak ezek a hozamok. 2021 februárjában nem voltak ennyire alacsonyak ezek a kockázati prémiumok, amit a forintos magyar állampapírokért elkérnek a befektetők a német eurós kötvényekhez képest. Tehát látjuk, hogy itt a kockázati tényező ezekben a felárakban az két oldalról jön. Egyrészt nyilván Magyarország az egy kockázatosabb piac, mint Németország, másrészt pedig ugye az euróhoz képest ugye a forint is egy extra kockázati tényezőt jelent a nemzetközi befektetők számára.
Említetted a nemzetközi hatásokat, meg a magyar specifikus hatásokat, ugye itt mindenki a 13%-os szociális hozzájárulási kamatadóra gondol, de ezen túlmenően voltak még konkrétan mostanában a kormányzatnak olyan intézkedései, amelyek az államkötvények piaca felé terelnék a befektetőket?
Természetesen igen, ugye ez a 13%-os szocho az inkább a lakossági, sőt azt kimondottan a lakossági befektetőket tudja terelni a magyar állampapírok irányába, de ezen kívül például az alapkezelőknél is vannak olyan szabályok, amik deklaráltan megmondják, hogy legfeljebb mennyi vállalati kötvényt tarthatnak a kötvényportfólióban. Nyilván, ami nem vállalati kötvény, az akkor állampapír, és adja magát, hogy akkor az nagy valószínűséggel magyar állampapírpiacnak a felülsúlyozását fogja jelenteni július 1-től a jelenlegi állapothoz képest. Tehát, hogy azon az oldalon van egy szabályozási megfelelési kényszer, ugyanígy a likviditás kezelésükbe is beavatkozott a kormány, hogy ott a DKJ papírokat kell jobban preferálniuk, mondjuk az eddigi bankbetétekkel szemben, és a bankok esetében is vannak változások. Ugye a bankoknál az a változás, hogy a jövő évi extra profitadó vagy extra bankadó egy része alól mentességet kaphatnak, vagy kedvezményt kaphatnak, hogyha növelik az állampapír portfóliójukat, és ugye ez egy elég kedvező konstrukció végső soron a bankoknak, és így valószínűleg az adókedvezmény miatt ők is növelni fogják a kötvényeknek a súlyát a banki portfóliókban. Tehát ugye elég sok csatorna van, amin keresztül a magyar állampapíroknak a keresletét igyekeznek most növelni.
Lehet ez egy kicsit nehéz kérdés, mert összehasonlításokat kell tenni egyes országok között, de összességében te hogy látod a magyar kormány magatartása, amivel gyakorlatilag az állampapír piacot akarja fellendíteni, az egy túlzott mértékű piac befolyásolás, egyes vélemények szerint piac torzítás összehasonlítva más országokkal, vagy még más országok esetében is elmondható, hogy ilyen intézkedésekkel próbálják tényleg előtérbe helyezni az államkötvényvásárlást?
Más országoknál én nem tudok ennyire jelentős intézkedésekről, mind magát a számosságát tekintve, tehát itt elég hosszan soroltam, és még ebbe a felsorolásban se volt benne minden intézkedés egyébként. Tehát, hogy azt mondanám, hogy elég direkt a magyar kormánynak a beavatkozása itt a kötvénypiacon. Nemzetközi példáknál nem nagyon látunk hasonlóakat mi.
És akkor még a beszélgetés elejéhez csatolnék vissza, hogy összességében az, hogyha a kockázatosabb eszközök vagy a kockázatosabb piacok felé fordulnak a befektetők, az nem vetíthető ki egy nagyobb makrogazdasági szintre, vagy nem jelez előre egy olyasfajta várakozást, hogy jobban fog teljesíteni a nyugati világ gazdasága, mint az elmúlt időszakban? Nem azért kockázatosabbak a befektetők, mert bíznak abban, hogy még így is a kockázatosabb pénzügyi eszközöknek köszönhetően is hozamot realizálnak?
Abszolút benne lehet ez is, hogy nyilván azt látjuk, hogy a kilátások azért némileg javulnak. Idei év egészében azért még mindig borúsak, de hogy valószínűleg azért a gazdasági szempontból a mélyponton túl voltunk valahol itt a téli hónapokban, mondjuk az első negyed évben. Ami mondjuk aggasztó azért az, hogy Kínának a növekedése az nem nagyon tud magára találni. Tehát, hogy vannak azért olyan faktorok, amik azt mutatják, hogy az év második fele is globális növekedési szempontból problémás lesz. Szerintem itt inkább ez a kockázatvállalási hajlandóság, ez elsősorban annak szól, hogy az infláció jelentette kockázatokon, nagy valószínűséggel már túl van a világ, és mivel ezeken a inflációs kockázatokon túl vagyunk, így a kötvénypiacon már elmernek mozdulni a hosszabb futamidejű kötvények felé. És ugye majd, hogyha a hozamok lemennek, annak utána lehet pozitív hatása a részvénypiacokra is. Én továbbra is azt tartom, hogy a fő mozgatórugó itt az, hogy az inflációs kockázatok azok nagyon jelentősen elkezdtek mérséklődni. Főként Amerikában, némi késéssel Nyugat-Európában, és hát már Magyarországon is azt látjuk, hogy nagyon magas szinten van továbbra is az infláció, de legalább már bekövetkezett a fordulat.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Nagy Andrást, az Erste Befektetési ZRT elemzőjét hallották az elmúlt percekben. További szép napot kívánok, szia!
További szép napot kívánok!
Zenével megyünk tovább, hamarosan pedig friss hírekkel várjuk Önöket 10:30-kor.